Imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy kész vagy Jézus Krisztusban a Szentlélek által velünk tölteni ezt a délelőttöt, és nem csak, hanem minden napon a világ végezetéig akarsz velünk maradni, akarsz tanácsolni, akarsz tanítani, akarsz tisztítani, megszentelni, betölteni szent lelkeddel, és elkészíteni a veled való találkozásra. Köszönjük ezt az ünnepi napot, ezt a drága vasárnapot, a hétnek első napját, amikor feltámadtál, amikor elküldted a szent lelket, amikor megszületett a gyülekezet, és amikor a te drága kegyelmedből mi ünnepelhetjük a te feltámadásodat. Köszönjük, hogy ezen a napon szüleinkről, édesanyánkról, nagyszüleinkről emlékezhettünk különös módon. Segíts! hogy ez ne csak alkalmi legyen, hanem állandó. Nem vagyunk mi erre méltók, nem vagyunk mi erre képesek, csak ha te segítesz rajtunk. Urunk, áldásod elé nézünk tovább, köszönjük mindazt, amit adtál idáig. Áldásod elé nézünk akkor, amikor ígét olvasunk újból, amikor drága testvérünket elküldted és felhasználod, hogy szólíts meg minket. Kérünk téged az ördög munkáját, rontsd le, és legyen ez a nap a te dicsőségedre, itt a gyülekezetünkben, ott az otthonban, akik nem tudtak eljönni, ott a kórházban, akiknek ott kell tölteni az időt, és ott a világból hívjál el ma embereket, Uram, akik megtérhetnek te hozzád. Kérünk téged, taníts meg, segíts meg, és adj okot, és segíts, meglássuk az okot az ünneplésre. Amen.
Lukács evangéliumának 7. fejezetéből olvastuk fel. Lukács evangéliumának 7. fejezetéből az első 10 verset olvastuk fel. Mikor pedig mindenő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bemenne Kapernaumba. Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már halófélben vala. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzá küldi a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérjék őt mondván, méltó, hogy megted néki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Jézus tehát elméne velük. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldi a százados néhány jó barátját, izenvén néki. Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam. És az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy, vagy a másiknak jövel, eljöjj. És ha szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket hallván elcsodálkozik ő rajta, és hátrafordulván mondta az őt követő sokaságnak, mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találák. Amen.
Szeretettel köszönöm. köszöntjük a testvéreket az Úr Jézus nevében. Szeretném, hogy ne egy protokoll mondat legyen ez, hanem igazán szeretettel köszöntjük egymást, és ezen a nagy ünnepen, és lenne minden vasárnap nagy ünnep, és minden hétköznap nagy nap, ami számunkra. Úgy olvassuk a Bibliába egy-egy, és az a nap nagy nap volt. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és kívánom azt, hogy megtapasztalja mindenki ma délőtt, hogy a jó Isten szólt hozzá, és hogy igazán megértette a jó Isten, és hogy igazán látja, hogy mit kell az életében javítson, vagy mit kell engedjen a jó Istennek, hogy javítson. Hálásak vagyunk, hogy úrvacsorához járulhatunk, és hálásak vagyunk azért, hogy megemlékezhetünk Isten szeretetéről, abban is, hogy szülőket, édesanyákat, édesapákat rendelt nekünk. És sok mindenre fog tanítani ma a jó Isten. Nem utolsó sorban szeretettel köszöntjük Bodor Sándor testvért, akit nem kell bemutatni a Szatmárnémeti gyülekezetnek. Örvendünk, hogy a jó Isten annyi erőt ad neki, most már nem 18 éves és 28 éves, annyi ad erőt ad neki, hogy hirdetheti a Jóisten igét, ma délelőtt és délután itt köztünk fogja szólni Isten igéjét. Imádkozzunk ő érette, hogy testi és lelki erővel tehesse, imádkozzunk azért, hogy bennünk pedig mindent roncson le az Úr, abból a munkából, amit az ellenségnek esetleg sikerült becsempészni az életünkben.
Köszönöm. szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Örvendek, hogy az Úr lehetővé tette, hogy elvijek a testvérekhez. Még erőt adott arra, hogy felüljek a vonatra, és a vonat nyugodtan elhozott idáig. Megvallom őszintén, jobban szeretek vonattal utazni, mint kocsival, mert nincs annyi gödör az úton. A Monas Petri testvérek, ahol még szolgálok, és az Ófegyverneki testvérek sok szeretettel köszöntik a testvéreket, és én is egyesülök velük, sok áldást kívánok a testvérek életére, és megjegyzem azt, hogy az Úr kegyelméből az Úr megadta ezt az indulatot, ezt a gondolatot az én szívembe, hogy minden nap utazzak el a testvérekhez imádságban, és találkozzunk az imádság hullám hosszán minden reggel a testvérekkel. Személyesen Vékás testvérrel is, és a Szatmári gyülekezettel is. Mindazt próbálom magamnak mondani, hogy itt lenne az ideje, hogy nyugdíjas legyek, de még úgy látszik, hogy nem lehet lemondani a munkáról, engedelmeskedni kell az Úrnak, és amennyi erőt adott az Úr, mindent az ő oltárára tenni. A Monas Petri testvérekről annyit szeretnénk mondani, hogy nagyon örültünk és hálásak voltunk az Úrnak, s vagyunk azóta is, amikor Vékás testvér és kedves felesége eljöttek, és közöttünk töltöttek egy húsvét második napját. Nagyon áldott volt az együttlét, soha nem felejtjük el. Az Ófegyverneki testvérekről pedig annyit, hogy ott alig van 10 tagja a gyülekezetnek, és a fő prédikátor a gyülekezetnek 91 évet töltött február 11-én. A kántor az meg 82 évet töltött. Egyik harmonista, másik prédikátor. És még van 2 testvérnő, 90 fele, az egyik 88, a másik 87 éves. És akkor 10 tagból majdnem fele fölül van 80 éven. Azért mondom, ezt nem panaszképpen, hanem szeretném, ha testvérek néha-néha rám vagy rólam is megemlékeznének imádságukban, és a Manas Petri és Fegyverneki gyülekezetről is. Manas Petriben vannak fiatalabbak is, gyermekek is, hála az Úrnak van egy kis fúrzenekar, de olyan nehezen megy a munka. 2005-ben fejeztük be az imáz építését, de megvallom, azóta a lelki építkezés sokkal nehezebben megy. És ebben nagyon nagy szükségünk van a testvérek imádságára, segítségére. Sokkal nehezebb a lelki munka, a lelki építés, mint a fizikai építés. És ha nincs az életünk egészen odaszánva, és a Szentlélek nem tud munkálkodni bennünk és közöttünk, akkor nincs gyarapodás. És imádkozunk ezért, és szeretnénk mindent megtenni, és készek vagyunk mindenben engedni Istennek, hogy az Úr könyörüljön rajtunk, és gyarapítsa a taglétszámot Petribe, ahol van 30 tag, de nagyon nehéz a fejlődés, a nevekedés. Vannak sokan, akik szeretnek jönni imaházba, nagyon szeretik a jó ige hirdetéseket, meg is dicsérik néha-néha, de majdnem csak annyival maradnak. Hát imádkozzanak a testvérek, segítsenek ebben a lelki harcban, ami nem könnyű, és amiben szükségünk van a testvérek segítségére. Én azt szeretném ma, ha itt nem a prédikátort dicsérnénk meg, hanem úgy, amint Spurgeonról hallottam, hogy mondta valaki, egy testvér abban a gyülekezetben meghívott egy barátját, hogy hallgassa meg Spurgeon testvért prédikálni. Azt mondja, gyere, leásd meg, hallgassd meg ezt a nagy prédikátort. Nézd meg, milyen remekül prédikál. Eljött. És mikor vége volt az istentiszteletnek, mennek hazafele, és kérdezi a testvér a barátjától, na mit szólsz hozzá? Hát azt mondja, az a véleményem, hogy nagy az a Krisztus, akiről ez a prédikátor prédikált. Az egyik gyülekezetben voltam, és tudták a testvérek, híre ment, hogy román ember magyarul prédikál. Volt ott egy református, nyugalmazott lelki pásztor, aki eljárt a baptista gyülekezetbe, és gondolom megfigyelte az ígérdetést, és amikor vége volt, az ajtónál kezet fogtunk, és azt mondja, egy hibát sem követett el magyar nyelv szempontjából. És akkor elszomorkodtam. Azt gondolta, hogy milyen jól, jó néven veszem. Engem elszomorított. Gondoltam, csak ennyit értett meg az egész igehirdetésből. Testvérek, én imádkozok azért, hogy az Úr az ő lelke által értessen meg velünk többet, mint amennyit én szavakban ki tudnék fejezni, el tudnék mondani, mert mind úgy érzem, 45 évi lelki pásztori szolgálat után, hogy mind alkalmatlanabb és idétlenebb vagyok a beszédben, az igehirdetésben. Minden alkalmatosságom az Úrtól van, és ha valamit megértenek az emberek, akik hallják az ígérdetést, az csak is Krisztusnak az érdeme, és az övé legyen a dicsőség is érte. Mind gondolkodtam afelett, hogy milyen ige lenne jó, ma anyák napja, úrvacsoraosztás délelőtt, és nem biztos, hogy ez mind összejön, de ugye az én gondolatomban volt egy ilyen elgondolás, hogy jó lenne, ha ez a Jóisten a Szentlélek által össze tudná kombinálni. Nálunk is szoktunk tartani anyák napját, Monas Petribe is, Ófegyverneken is, de próbáljuk ezt már egy néhány éve úgy egy kicsit nem elkeresztelni, egy kicsit bővíteni. Ne csak az anyákról, hanem az apákról is. Ne csak a nőkről, hanem a férfiakról is legyen szó. Ne csak a szülőkről, hanem a gyermekekről is legyen szó. Tehát legyen így inkább egy ilyen családi nap. És tudom, hogy ez nagyon nehéz, és lehet, hogy nem mindenkinek pászol. De azt látom, hogy nagy szükség van arra, hogy gyülekezeteinkben a családról, és a szülőkről, és nem csak az édesapákról, hanem az édesanyákról is, és fordítva is beszéljünk, mert ma nagyon el van ferdülve a családi élet, a felfogás a családi életről az egész világban. Meg van romolva. Szinte a sátánnak sikerült megdönteni ezt az egységet, amit a Jóisten teremtett, mert az embert férfiúvá és nővé teremtette, és úgy alkotta a családot az édenkertben, hogy minden családban legyen egy édeni élet. És az ördög mindig erre tör, hogy ezt megrontsa, és felbontsa, és megsemmisítse. És azért van annyi összevisszaság, és nem is akarok arról beszélni, hogy mi van, mindnyájan tudjuk és látjuk, mi van a világban. Próbáljunk ma délelőtt egy férfival foglalkozni, és délután egy nővel fogunk foglalkozni az igék fényében, ha az Úr megsegít, és úgy adja, hogy úgy legyen. Egy férfival foglalkozunk, aki nem is izraelita férfiú volt, hanem kiértjük az igéből azt, hogy egy pogány százados volt, mert azt mondják az Izrael vénei, hogy szereti a mi nemzetünket. És az Úr Jézus azt mondja felőle, hogy Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. És mert az úrasztalánál vagyunk, az úrasztal előtt állunk, jó lesz, ha ennek az igének a fényében megvizsgáljuk mi önmagunkat. És legyen ez az ige egy tükör előttünk, amiben megláthatjuk önmagunkat úgy, ahogy vagyunk. És az igében egy fő gondolat vezet. Legyen ez a vezér gondolatunk ma délelőtt. Három vélemény egy emberről. E pogány századosról van szó. Ebben az igében elhangzott három vélemény. Először is az Izrael vénei, az emberek elmondják véleményüket erről a századosról. Látjuk azután az ígében, hogy maga a százados is elmondja a véleményt önmagáról. És a végén látjuk azt, hogy maga az Úr Jézus is elmondja véleményét erről a századosról. És feltettem magamban a kérdést, felteszem nektek is, testvérek, hogy fontos vajon az, hogy az emberek hogyan vélekednek felőlünk. Fontos az, hogy az emberek mit mondanak felőlünk. Fontos az, hogy a mi életünk milyen benyomást gyakorol az emberekre. Az igaz, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy jaj néktek, ha a világ jót mond felőletek. Mert a világ szereti azt, ami az övé. De ha nem vagytok ebből a világból, és ha nem olyanok vagytok, mint a világ rosszat és gonoszt mond felőletek. De azt is mondja az Úr Jézus, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy az emberek látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És azt is olvassuk az Ószövetségben, hogy ti miattatok gyaláztatik az Istennek neve a pogányok között. Izrael fiairól van szó. Az Izrael népe miatt, eljárásuk, magatartásuk, életük miatt gyaláztatott az Isten neve a pogányok között. Testvérek, mégis fontos az, hogy milyen véleményük lehet az embereknek felőlünk. Megyünk az úton, kocsival, vonattal, autóbusszal utazunk. Sokszor történt ilyen. A kocsiba vettem fel egy alkalmi utast, vagy a vonatban utaztunk együtt, vagy buszban. És azonnal, ha nem is mondtam semmit, maga nem pap, vagy hívő, honnan gondolja, mondom? Hát azt mondja, látszik az öltözetéről, vagy a beszédéről, stb. Van nekem is egy hívő szomszédom, azt mondja. Jaj, Isten őriz, azt mondja. Van ilyen vélemény is. Ne gondoljuk azt, hogy ennek örülni kell. Ne örüljünk annak, ha a mi szomszédunk, vagy a mi munkatársunk azért vélekedik így felőlünk negatívan, mert a mi eljárásunk negatív. Látjuk, kedves testvérek, hogy ennek a századosnak az eljárása váltotta ki az emberek véleményét felőle. Azt mondják az emberek felőle, a zsidó vének, méltó, hogy megtedd, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, ezt a szót, építette. Az azt jelenti, hogy nem ő ment oda a százados, venne a téglákat és tenne a falba, és ő építette kezével, hanem építette. Képzeljük el, kedves testvérek, hogy milyen körülmények között voltak a zsidók abban az időben. Ugye római fennhatóság alatt éltek, és amikor másnak szolgáltak, és emlékszünk rá, amikor itt volt a szovjet fennhatóság. Testvérek, mi abban az időben építettünk házat. Abban az időben építettünk imaházat Monospetriben. 1957-ben, 58-ban. Nagyon nehéz volt. Rettenetes nehéz volt. Milyen nehéz volt abban az időben építeni. Nem csak azért, hogy nem adtak jóváhagyást, hanem azért, hogy az emberek alig bírták kidolgozni és kikeríteni a mindennapi kenyeret. És hogy építs kell plusz, ugye? Milyen nehéz építeni? Rómaiak vitték el a termék javarészét. Az adót a rómaiaknak kellett fizetni. És nem maradt alig annyi, hogy ne halljanak meg éhen a zsidók. Hogy tudjanak építeni? És nézzétek, ez a százados. Látta, hogy mire van szükségük a zsidóknak. Látta azt, hogy a zsidók nagyon ragaszkodnak vallásukhoz. Látta azt, hogy más városokban vannak zsinagógák. Ez egy olyan imaházféle volt. Egy templomféle volt, helybeli templom. és tudta azt, hogy a zsidók nem tudják felépíteni magukban azt a zsinagógát, azt az imaházat. És akkor összehívta a katonáit, és azt mondta, nézzétek, tudjátok mit? Jó lesz, ha ezekkel a zsidókkal mi jó viszonyban leszünk. Menjetek el! És összehívta a zsidók véneit. Minden nap adok 20 vagy 50 katonát. Dolgoztassátok, menjetek, vágjatok fát, menjetek, hordjatok követ, menjetek, építsétek a zsinagógát. Adok nektek embert. Nem kell enni, adjatok nekik. Nálunk esznek, hisz római katonák, római sereghez tartoznak. És elküldte őket, és felépült a zsinagóga. Képzeljük el, testvérek, ilyen nehéz körülmények között, amikor látták a zsidók, hogy épül a zsinagóga, hogy megörültünk Petében, amikor új imaházat építettünk. Az emberek mentek el mellette az imaház mellett, csodálkoztak, ámulva. Egy ilyen maroknyi nép ilyen imaházat tud építeni. Amikor nevekedtek, emelkedtek a falak, amikor meglett minden, és csodálkozva, ámulva nézik ma is az imaházat, mert azt mondják, ez isteni csoda. Na így nézték a zsidók a zsinagógát. Azt mondja az ige, ő építette. Tehát nem ő építette az ő kezével, hanem katonáival segítette. Még lehet pénzt is adott rá, hogy építsék a zsinagógát. Mert kellett oda pénz is. És testvérek, ez a magatartása ennek a századosnak kiváltotta a zsidók szívéből ezt a vélekedést, ezt a véleményt. Szereti a mi nemzetünket. Mit tanulunk innen, testvérek? Ha szeretjük, szeretjük fele barátunkat, testvérünket, ellenségünket. Cselekedetekben nyilvánul ez meg. Még azt tanuljuk, a szeretet épít. A szeretet segít. Azt mondja az igen, nem elég csak szóval szeretni, beszéddel szeretni, hanem cselekedetekkel szeretni. Ez a pogány ember megmutatta az ő szeretetét. A zsidó néppel szembe, hogy kész volt áldozni, kész volt segíteni rajtuk, cselekedetekkel nyilvánította ki az ő szeretetét a zsidó néppel szemben. Biztos, hogy ez az ember istenfélő ember volt. És az ő magatartása milyen vélekedést váltott ki azok szívében, a zsidók szívében, akik nagyon gyűlölték a rómaiakat. És ez a százados meg tudta nyerni a zsidók főembereinek szívei tetszését. Méltó azt mondja, hogy megtednék ki. Mert szereti a mi nemzetünket. Ő építette a zsinagógát. Testvérek, emlékszem rá, az egyik gyülekezetben volt egy idős testvér. Körzeti lelki munkás volt. Dolgoztam egy emberrel, onnan abból a faluból, dolgoztam építkezésbe abba az időbe. Úgy nyáron, amikor szemináriumban voltam, dolgoztam építkezésbe, hogy keresek egy kis pénzt. És az egyik emberrel, Micskéről van szó, dolgoztam ilyen munkában. És azt mondja, az az ember, hát sokat beszéltünk hitről, Bibliáról, stb. Azt mondja, Micskén is van egy hívő ember van Micskén, azt mondja. Egyetlen hívő ember. Mondom, ki az? Azt mondja, ez a Hubert bácsi, azt mondja. Miért hívő az? És a többiek, a többiek is azt mondják, hogy hívők, de ez nem csak mondja. Hát miért mondom? Hát azért, mert azt mondja, ennek az embernek 7 gyermeke van, de nem az, hogy 7 gyermeke van. Azt mondja, ő kőműves mester, és ritka abban az időben, hogy egy család egy disznót vágjon karácsonyra. Nem minden család jutott oda. És amikor levágta a disznót, vett az egyik sonkát, elküldte az egyik özvegyasszonynak, a sok gyermekes özvegyasszonynak, a másik sonkát a másiknak, és elosztotta, alig maradt a 7 gyermekének a vága disznóból. Az igazán hívő, nem csak mondja. Megtudtam erről az emberről, hogy mivel körzeti lelki munkás volt, és abban az időben nem volt fizetése a pásztornak. Tudjátok, testvérek.
Azt mondta Ága testvére, Hubert testvér, jöjjön el a mi falunkba, poklosterekre, Micskére, vagy fegyverneke, vagy Szentjóbra. Jöjjön el a szekérrel ősszel, és adunk terméket, amink van. És adtak neki búzát, passzóit, meg tengerit, meg mindenfélit. És megtört a szekér, és ment hazafele. És megállt az egyik árva családnál, és letett egy zsák búzát, és a másiknál is, mire hazaért, alig maradt a szekerében. Na ez azt mondja, nem csak mondja, hogy hívő. Testvérek, mi a vélemény az embereknek felőlünk? Fontos az, hogy mi, hogy vélekednek az emberek felőlünk? Mondhatják-e az emberek felőlem? Ez az ember nem csak mondja, nem csak prédikál. Hát most elárulom, a feleségem nincsen itten. Én nekem valahogy a természetem olyan, hogy mindig gyűjtök. A felesége meg mindig ossza széjjel. Mondom neki, te, én mindig gyűjtöm, mindig hozom haza, hogy legyen, és te meg elosztod. Csak úgy mosolygunk. Így adta jó atya. Mert tudjátok, hogy nem mindegy az, hogy prédikálunk. Sokszor a feleségem többet prédikál, és jobban, mint én. És próbálok megtanulni én is tőle prédikálni cselekedetekkel. És elmenni meglátogatni a betegeket, és a szegényeket, és nem üres kézzel. És úgy érzem, testvérek, és úgy látom, hogy az ilyen prédikáció jobban fog, mint az ékesen szóló igehirdetés. Vajon mi a vélemény az embereknek felőlünk? Mit mondhatnak a mi szomszédaink, vagy a mi munkatársaink? Ez az ember csak név szerint, vagy cselekedetek szerint is hívő? Méltó, hogy megtednék, azt mondják a zsidók, mert szereti a mi nemzetünket, és ő építette a zsinagógát is. Vaj, ha mi életünk világosság lenne, a mi cselekedeteink győznék meg az embereket, hogy igen, a mi hitünk élő és igazi, hogy nem egyet mondunk és mást, egyet mondunk és mást teszünk, nem vizet prédikálunk és bort iszunk, szeretetről prédikálunk és szeretetet cselekszünk. És élik az Istennek ígéjét. Az Úr segítsen bennünket erre. Megyünk tovább az ige fényében, és meglátjuk ennek az embernek véleményét önmagáról. És nagyon megdöbbentő. Azt mondják a zsidók erről az emberről, méltó, Uram, Mester, méltó, hogy megted neki. Méltó, hogy megcseneked, mert szereti a mi nemzetünket, és ő építette a sinagógát. Ő pedig azt mondja, nem azt mondja az Úr Jézusnak, és nem azt üzeni, Mester, hallod, mit mondanak ezek az emberek? Nem hallottatok ilyen vélemény? Nem nő néha-néha az énünk. Nem hízik az énünk, amikor halljuk az emberek. Halljátok, mit mondanak az emberek felőlünk? Ugye nem ezt mondja ez a pogány százados, hanem azt mondja, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. A zsidók azt mondják, méltó. Ő azt mondja, nem vagyok méltó. Az emberek azt mondják, méltó. Ő azt mondja, én nem vagyok méltó. Testvérek, emlékszünk ugye a tékozló fiúra. Amikor hazajött a tékozló fiú, nem azt mondta, atyám, hát még maradt neked sok vagyonod, nem sokára új is meghalsz, adjál valamennyit belőle, vagy fogadj vissza engem gyermekednek. Nem vagyok méltó, azt mondja. Ne, eljátszottam mindent, eltékozoltam mindent, most már semmilyen jogom nincs, bezártam az ajtót magam előtt, felégettem a hídat magam után. nem vagyok méltó, hogy gyermeked legy. A szolgáid közül, hogy ne halljak éhen, mert azok is bővölködnek kenyérben. Nem vagyok méltó. De azt mondjuk talán, hogy hát mi is azt mondtuk, így jöttünk az Úrhoz, amikor megtértünk. Bűneinket megbánva nem vagyok méltó. De azután nem mondhatom azt, hogy nem vagyok méltó. Hát gyermeke vagyok az Istennek. Az Úr szolgája vagyok annyi éven keresztül. Mit mond Pál apostol? Sok évi szolgálat után azt mondja, mert én nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem. Pedig többet munkálkodtam, mint azok mind együtt. De nem vagyok méltó, mert én üldöztem a Krisztus anyaszentegyházát, és Isten káromló is voltam, és kényszerítettem a hívőket, hogy káromolják Krisztust. Én nem vagyok méltó, hogy viseljem ezt a nevet, hogy apostol. Nem vagyok méltó. Azt mondta, a bűnösök közül első vagyok, én nem voltam, hanem vagyok. És ebben a pozícióban maradt meg Pál apostol Krisztus lábainál, a porban. Mert mikor Damaszkus felé ment, Klóháton ment. De mikor Krisztussal találkozott, a porba hult, és ott maradt. Nem nőtt meg az énje. Nem lépett fel ismét a lóhátára. Megmaradt a porban Krisztus előtt. Engedjétek meg, hogy elmondjak két példát. Hát Vékás testvér, meg budai testvér, lelkipásztor testvérek, sok ilyenen mentetek keresztül. A hitközségnek, amikor néha-néha szükség van a gyülekezetekbe, ez a hálátlan vagy kellemetlen szolgálat a hitközség vezetőségének, hogy elmenjen, hogy rendezze az ügyeket a gyülekezetekbe. És az egyik gyülekezetben az volt az ügy, hogy nem tudtak vezetőséget választani. És a testvérek a hitközségtől eljöttek abba a gyülekezetbe, és mert akkor nem volt kocsi, vonattal jöttek, és a vonattól még kellett utazni, vagy 10 kilométert gyalog, és nem volt minden órába vonat, vagy 2 órával előbb érkeztek, mint ahogy az összejövetel ideje volt, hát elmentek egy családhoz ott közel a gyülekezethez. És beszéltek a testvérrel, és a testvére elmondta, a testvérek, itt baj van, azt mondja, mi a baj? Hát az a baj, nincs ki legyen a vezető. Mi úgy hallottuk, hogy nagyon is akarnak lenni, azt mondják a testvérek. Hát akarnak ők, de nem méltók rá, azt mondja. És elmondja ez a testvér. Van egy testvér, azt mondja, nagyon jó prédikátor, de a felesége, azt mondja, nem lehet. Nem mondom tovább. Vannak, a másik azt mondja, az jó prédikátor is, és a felesége is jó hívő, de a gyermekei nem hívők. Ha nem hívők a gyermekei, nem lehet, ugye? Van egy harmadik, akinek a felesége is, a gyermekei is hívők, de testvér, nincs adottsága prédikálni. Nem lehet vezető, ha nem prédikált itt. Lelkipásztor 2 hónapban egyszer, ha jön, azt kell prédikáljon. Nincs adottsága. Nem maradt más, csak én, azt mondja. Na elképzeljük, hogy milyen alázatos véleménye volt ennek a testvérnek önmaga felől. Milyen alázatos volt ez a maga szemeiben. Egy másik gyülekezetben, ahol én magam vezettem azt a közgyűlést, hát meghalt az a testvér, aki gyülekezetvezető volt. És tanácskoztunk, hogy ki legyen a vezető. És nem találtunk vezetőt. Imádkoztunk, kértünk az Úrtól vezetést, fohászkodtunk az Úrhoz, tanácskoztunk, és egyszer egy testvérnél azt mondja, ez a fiatal testvér, úgy vélem, hogy ez a fiatal testvér alkalmas lenne. Egyedül ő ad táplálékot a gyülekezetnek. A prédikációba, az ígérdetésbe, a Biblia magyarázatába. Ő igen, azt mondja. De mondom, testvérek, ez a fiatal testvér nem lehet. Még meg sincs házasodva. Ki tudja, mi lesz a házasságával? Hogy tanítja a gyülekezetet, ha ő neki nincs családi élete? Nem baj, azt mondják. Az Úr majd gondot visel, De azt mondja, olyan, mint ő, nincsen senki. Feláll a harmadik és a negyedik is. A tizedik is. Ő a legalkalmasabb. Mondom, testvérek, nem lehet, mert nagyon fiatal. Na, felállt ez a fiatal testvér. Azt mondja, testvérek, nem tudom, hogy mertetek én rám gondolni. Ez a testvér mindig az orgonánál volt. Az orgona valahogy úgy volt az asztal a szószék mellett, és azt mondja, testvérek, én innen az orgonából merek csak prédikálni. Arról a helyről nem. Az a hely, azt mondja, az a szószék, a szent hely. Én nem vagyok méltó, hogy odalépjek, hogy azt a helyet elfoglaljam. Testvérek, választotok mást, mert én nem vagyok méltó. És elkezdett sírni. És az egész gyülekezet sírt. És akkor elakadtunk, és gondoltam, most mi a tennivaló? És fohászkodtam az Úrhoz, Uram, adj világosságot, vezettetést. És az a gondolatom jött. Testvér, mert te magadat méltatlannak látod, és alkalmatlannak. A jó Isten éppen ezért alkalmasnak lát téged. Éppen ezért te kell legyél. Igaz, testvérek, mondom? És az egész gyülekezet rászavazott. Azóta eltelt 15, körülbelül vagy 15 év, majdnem 15 év. És az Úr igazolta időben, hogy azon a napon a jó Istentől volt az a gondolat. Mert ez a testvér minden évben, mert ott minden évben van választás, minden évben feláll, majdnem minden évben, és azt mondja, a testvérek, én nem vagyok méltó. Én nem vagyok alkalmas. És mindig megalázkodik, és mindig kész lemondani, nem formailag, hanem őszintén. De az Úr mindig felemeli, és erőt ad, és megáldja, és megáldotta, és valóban egy áldott szolgálja az Úrnak. Neked mi a véleményed magad felől? Nekem mi a véleményem magam felől? Annyit tudok, hogy nem mindig volt ez így, de amikor próbáltak elő segíteni, előtoloncolni, mindig úgy jött az a szívemben az a gondolat, hogy én nem vagyok méltó. Én nem vagyok alkalmas. Amikor ez a gondolat és ez az érzés volt a szívemben, az Úr mindig megáldott és erőt adott. Amikor olyan gondolat volt a szívemben, én szeretnék az lenni, jó lenne az lenni, soha nem voltam alkalmas. Ez az ember azt mondja, én nem vagyok méltó. Az emberek azt mondják, méltó, ő azt mondja, én nem vagyok méltó. Nekünk mi a véleményünk magunkról? Fontos, hogy mi, hogy vélekedünk. Mert azt mondja Istennek ígéje, hogy az Úr a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Nem mindegy az, hogy mi a véleményünk magunk felül. És tudjátok, testvérek, hogy sokszor nem az az igaz, amit mondunk, hanem az, ami a szívünkben van. És a Jóisten azt nézi, és kiolvassa a mi szívünkből, ami van. Sokszor mondjuk, hogy én nem vagyok méltó, én nem vagyok alkalmas, én nem akarok lenni, de pedig alig várom. Jóisten ezt is látja. Mi az őszinte igazi véleményünk magunk felől? Isten előtt számít az, hogy látjuk magunkat és életünket. Megyünk tovább. Egy harmadik vélemény. Maga az Úr Jézus is véleményt alkot is. Mond erről az emberről, ugye? A zsidók azt mondják, méltó. Ő azt mondja, nem vagyok méltó. Eljött az ideje, hogy az Úr Jézus is megmondja véleményét erről az emberről. Amikor hallja Jézus, amit üzent ez az ember, azt mondja, bizony mondom néktek, Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Tudjátok, testvérek, hogy fontos az, hogy mit mondanak az emberek. Fontos az, hogy mit mondunk mi magunk felől. De a végén, az ítélet napján nem az áll meg, amit fognak mondani az emberek, Még az sem, amit én fogok mondani, mert lesznek akkor olyanok is, ugye, akik azt fogják mondani, Uram, nem a mi utcánkon tanítottál? A te nevedben nem cselekedtünk sok hatalmas dolgokat? És az Úr Jézus véleménye más lesz. Azt mondja, távozzatok tőlem, ti gonoszságnak cselekedői, sohasem ismertelek titeket. Az emberek azt mondják, mi ezt cselekedtünk, Uram? Hatalmas dolgokat, csodákat. Tanítottunk a te nevedben. Jézus vélemény egészen más. Erről az emberről Jézus azt mondja, bizony mondom néktek, Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Tudjátok, testvérek, fontos az, hogy mit mondanak az emberek, ismétlem. Még fontosabb, hogy mit mondunk mi magunkról. De még fontosabb, s ez a döntő, hogy mit mond Jézus, az Úr felőlem, felőled, mit vélekedik ő, mi felőlünk. Mi az Isten véleménye felőlünk. Ezért mondja Dávid a Zsoltáríró. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Uram, én megvizsgáltam magamat. Uram, én ismerem úgy, ahogy ismerem magam. De te látsz át, keresztül látsz rajtam jobban, mint a röntgen. Jobban, mint bármilyen orvosi szerkezet. Meglátod szívem belsejét, indulataimat, gondolataimat, érzéseimet, még a számon sincs a szó. És te már előre tudod. Uram, vizsgálj meg engem, ó Isten. Ugye milyen ferde és milyen visszatetsző lesz, és milyen nagy veszteség lesz, ha ebben az életben, mint a Zarándok útja című könyvben, azt mondja, egy ember átúszott a halál Jordánján. És segített neki egy hiú reménység. És átment a halál Jordánján, és elment a túlsó partra is. De az aranykapu nem nyílott meg előtte. A mennyország kapuja be volt zárva előtte. És onnan az Úr megparancsolta az ő angyalainak, hogy vigyék el, küldjék el a pokolba, az örök tűzbe. És azt mondja az Zarándok útja című könyv írója, akkor láttam meg, hogy a mennyország kapujától is vezet út a pokolba. Milyen rettenetes lenne ámítni magam, ámítni embereket. Lehet magamat ámítni, lehet embereket félrevezetni, de jó Istent nem. De Isten lát szívekbe be. Előtte nincs titok. Ami most rejtve végbe megy, napfényre jönni fog. Ő látja a szívemet, életemet, hogy az tiszta, hogy az őszinte, hogy az fehér, vagy be van szennyezve, vagy bűn gyökerei és gonoszsága lakik az életembe, és az uralja az én életemet. Szerepelek szépen a testvérek előtt, de a mindennapi életben a bűn rabjaként élem a mindennapi életemet. Azt mondják az egyik, mondták az egyik prédikátorról, ezt mondta nekünk Popovics testvér a szemináriumban. Azt mondja, hogy volt egy olyan prédikátor, nagyon szépen prédikált. És a feleségétől megkérdezték, hogy hogy értik meg egymást, és milyen a család életük. Azt mondja, az én férjem olyan, azt mondja, hogy amikor a szószéken van, imádkozok, Uram, segíts meg, hogy soha ne jöjjön le onnan. Mert amikor ott van, nagyon szép, és nagyon jó, és szent, és drága, és ájtatos is, és lelkiember. Amikor pedig lent van, akkor azt mondom, Uram, segíts meg, hogy soha oda fel ne menjen, mert nem méltó rá. Hát ez negatív vélemény. De vajon az Úr mit mond én felőlem, és ti felőletek, testvérek? Arra tanít a Biblia bennünket, hogy az Úr asztalánál, az Úri Szent Vacsora alkalmával próbálja meg az ember kiki önmagát. Milyen vagyok, mint férj, mint édesapa, milyen vagy, mint édesanya, mint hallottam itt sok drága imát, mint nagymama, vagy mint gyermek, vagy mint unoka. Mit mond az Úr én felőlem? Szoktatok, testvérek, az Úr elé jönni minden nap, Uram, mutasd meg nekem a te véleményedet én felőlem. Minden nap így jövök az Úr elé, minden reggel, sokszor este is. Uram, mutasd meg, szólj hozzám igéd által, mondd meg, mi a te üzeneted hozzám. Sokszor úgy szól, mint egy kétélű éles kard, mint a sziklazúzó pőröly. És megalázkodok, és azt mondom, Uram, igazad van, semmi jó nincs bennem. Tiszta pólyva az életem, könyörülj rajtam, tisztíts meg, újíts meg, eleveníts meg, szabadíts meg. Nem akarok így tovább menni. Uram, vizsgálj meg engem. Az Úr asztalánál meg kell vizsgáljuk életünket. Ne várjuk meg az utolsó napot, az ítélet napját, hogy akkor jöjjünk rá a valóságra. Akkor tudjuk meg az Isten véleményét, hanem most tudjuk meg, most vizsgáljuk meg az Isten fényében magunkat. Kérjük Istent magát a Szentlélek által, hogy vizsgáljon meg, hogy járja át bensőnket, hozza felszínre, ami bennünk rejtve van, hogy orcánk pirulásával, összetört szívvel, szégyenkezve, könnyek között sírva jöjjünk az Úr elé, bűnbánattal, megalázkozva magunkat az Úr előtt. Így kiáltsunk, Uram, könyörülj rajtam. Uram, tisztíts meg engem. Uram, tégy fehérré. Segíts, hogy tiszta kézzel, tiszta szívvel közeledjek a te szent asztalodhoz. Te vizsgálj meg engem, ó Isten. Mondja az ige, hogy próbálja meg az ember, kik jön magát. Ez a megpróbálás az ige fényében kell legyen, a Szentlélek által. És imádkozok, hogy az Úr segítsen meg bennünket, az egész gyülekezetet, hogy ilyen önvizsgálaton, a Szentlélek az ige fényében való átvizsgáláson menjünk át. És ha van nálam a gonoszságnak valamilyen útja, Uram, segíts megtérni, kivetni életemből, elszakadni, megvallani, megbánni, elszakadni tőle, megtisztulni, hogy a te véred igazán megtisztíthasson, és tiszta legyen a szívem, tiszta legyen a kezem, a testem és a lelkem tiszta legyen, hogy ilyen tiszta élettel járulhassak az Úr asztalához. Segítsen az Úr, hogy ennek az igének a fényében így megvizsgálva önmagunkat tudjunk közeledni az Úr szerint Istenhez méltóan az ő szent asztalához. Amen.
Hálával köszönjük, drága úrunk, hogy a szent ígében, az Isten tisztelet alatt és az úrvacsarai íge alatt is nagyon komolyan megvizsgáltad életünket. És arra késztettél, és arra mutattál példát, hogy egyen-egyenként magunkat is megkérdezzük. Tudjuk azt, hogy az egyik gyülekezet azt mondta maga felől, hogy gazdag vagyok és meggazdagodtam. És azt mondtad neki, nem tudod, hogy te vagy. Uram, nem szeretnénk nem tudni. Segíts, hogy tudjuk, mi a véleményed, mi a meglátásod, mi van bennünk, mi a valóság, mi az igaz. Vizsgálj meg, mérd le életünket. És segíts, hogy összetörjön a szívünk, és összedőljön bennünk minden, ami gonosz. Hogy újjá építs, újjá szűj, újjá teremts, és megszentelj bennünket. És legyünk igazán gyermekeid és szolgáid, a te néped, akiben látszik a te képed, a te arcod, a te jelenvonásod. Áld meg így az egész gyülekezetet. Amen.
Amen.